A Magyar Református Szeretetszolgálat kutató-mentő csoportja 2023-as évét döntően meghatározta a februári törökországi földrengés helyszínén nyújtott életmentő segítség. A mentőcsapatnak idén csak Debrecenben 127 vonulása volt. Ebben főleg kárelhárítás, műszaki mentés szerepelt. Egy 30 millió forintos beruházásnak köszönhetően kamerákkal felszerelt ipari drónokat és a tűzeseteknél jól hasznosított hőkamerákat szereztek be. A szervezet már a stabil állománnyal rendelkezik, akik közül körülbelül 15-en szinte bármikor mozgósíthatók.
Hegedűs Gábor, az MRS kutatómentő csoportjának vezetője. Senki se felejti el szerintem azt a februári interjút, amikor hazajöttetek Törökországból, a földrengés területéről, Ilkával, itt ültetek a stúdióban. Ez a törökországi mentés, ez mennyire hatott ki az egész évetekre?
Az egész 2023-unkat meghatározta ez az évelei törökországi út. Miután hazajöttünk, tényleg magunkban is számot vetettünk, hogy akkor hogy is kellene ezt az évet végig csinálnunk. Óriási lendületet adott a csapatnak. Ezt nem jelzi semmi sem jobban, mint hogy idén csak Debrecenben 127 kárhelyszínen segítettük a lakosságot.
Vagyis ezek milyen kárhelyszínek voltak?
Ezek viharkár, vízkár, műszaki mentések, ajtónyitások. Tehát, hogy mindenféle olyan dolog, ami ugye a 112-es segélyhívószámra kérték a lakosok a segítséget, és a katasztrófavédelemmel közösen mentünk valami kárhelyszínre segíteni a lakosságot.
Beszéljünk egy kicsit arról, hová fejlődött ez az együttműködés a katasztrófavédelemmel.
2019-ben alakult meg a kutatómentő csoport önálló szekcióként. Ez azért kellett, mert ez a típusú segítségnyújtás, ez azonnali segítségnyújtást igényel. Míg a református szeretetszolgálatnak ugye nagyon-nagyon sok segélyezési programja van. De ez a típusú segélyezés, ez órákat sem, percekről beszélünk, amikor nekünk reagálnunk kell. Nincs időnk átbeszélni, hogy akkor pontosan a stratégiát, hanem ez ténylegesen egy azonnali segítségnyújtást igénylő munka. Úgyhogy 2019-ben megalakult a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportja és tűzoltóegysége. Ez egy teljesen önálló szekcióként, önálló döntéshozói jogkörrel rendelkezünk, és már 19-ben elkezdtük a katasztrófavédelemmel a közös munkát, akkor vízkár elhárítási feladatokban, és utána akkor kezdődött a tűzoltás és a viharkár elhárítási feladatokban is részt vettünk. Mindenféle műszaki dologban is fejlődtünk, tehát nagyon sok olyan dolog van, amit mind a mindennapokban tudunk használni, mint például akár, hogyha megyünk egy Törökországhoz hasonló földrengéshez. Mondok egy példát, beszereztünk egy közel 2 millió forint értékű olyan endoszkópos kamerát, amit körülbelül 3 méterre be tudunk dugni, akár egy 1 centis kis lyukon, és ezt joystickkal tudjuk irányítani. Tehát, hogy például a mindennapokban egy olyan ember, aki nem ad életjelet magáról, anélkül, hogy esetleg betörnénk az ajtót, mondjuk a kis kukucskálon keresztül ezt a kamerát bedugjuk, körbenézünk a lakásban, és meg tudjuk állapítani, hogy bent van, nincs bent, ténylegesen be kell-e törni az ajtót, tehát hogy azonnal tudunk emenni, vagy akár egy ablaknyíláson, egy bukó ablaknál be tudjuk dugni ezt a kis kamerát, és anélkül, hogy be kelljen törni az ablakot, és emellett, hogyha van valamilyen földrengéses dolog, akkor is tudjuk magunkkal vinni akár Törökországba, és ugye a törmelékek között át tudjuk nézni, hogy akkor ott van-e valamilyen élet, vagy nincs.
Hogyan bővült az elmúlt időszakban a csapatotok?
A csapat alapvetően már a 19-22-es időszakban is egy stabil emberállománnyal bővelkedett. Arra törekszünk, hogy ténylegesen olyan tagjaink legyenek, akik nem csak papíron tagjaink, hanem nagyon jól hozzá tudnak tenni ezekhez a mentési munkálatokhoz. A dolog mi voltja miatt, ugye nagyon szűk kör az, aki ezt a típusú munkát tudja csinálni. Nagyon sokan akarják csinálni, de azért, mikor megszólal a rádió, hogy az apuka lement a boltba, és fél óra múlva visszajött, és a 10 éves kislány nem nyit ajtót, és nem ad életjelet, hát azért ott mindenkinek megremeg a lába, és kevés ember az, aki ténylegesen elmer indulni, és akkor, hogy akkor nyissuk ki az ajtót, és nézzük meg, hogy mi van a kislánnyal. Nem tudom, hogy mennyire érzékelik a hallgatók, hogy itt nem teljesen felhőtlen minden egyes napunk, és ezt lelkileg is bírni kell, azt gondolom, hogy ezt a strapát.
Igen, és ezt az állandó készenlétet, mert ugye ezt is feltételezi ez a munka.
Természetesen, tehát amikor el tudják azt képzelni a hallgatók, visszakanyarodva február elejére, ez ugye vasárnap éjjel történt akár a török földrengés, hát a csapatból mi négyen Jordániában voltunk, és reggel fölkeltünk, és a sivatag közepén azt se tudtuk, hogy mi van. Tehát nem tudtuk, hogy mi délután alapvetően már Budapesten leszünk, a legelső repülővel, amit találunk visszafele, és ugyanúgy a kollégáim is elmentek hétfőn dolgozni, és akkor hétfőn délben kezdtük a szervezést, hogy akkor most indulunk, nem indulunk, és senki nem tudta. Tehát volt olyan kollega, képzeljék el a hallgatók, aki elment hétfő reggel 7-kor bement szolgálatba a tűzoltósághoz, ő alapvetően tűzoltó munkája van, és nálunk önkéntes, elment hétfő reggel dolgozni, kedd reggel 7-ig tartott a munkaideje, a gyerekei elmentek, ugye iskolába, felesége elment dolgozni, és ő elindult Törökországba, és vasárnap jött haza. Vasárnap este, amikor elköszönt a családjától, hogy szerbusztok, akkor találkozunk kedd reggel, hát ez nem kedd reggel lett belőle, hanem az vasárnap este lett belőle.
Hát tulajdonképpen most hányan vagytok, akikre így lehet számítani?
Az az aktív vonuló állomány, az körülbelül egy 15 fő, aki tényleg a mindennapokban részt vesz a mentésekben.
Egyébként most, hogyha a gyakoriságát kellene megemlíteni a vonulásaitoknak, vagy a segítségnyújtásaitoknak, akkor mondjuk heti szinten, vagy havi szinten hány ilyen segítségnyújtásra kerül sor?
Mondom, ezt így tudom jellemezni, tehát hogy ha azt nézzük, hogy 57 telt el ebből az évből, és itt most járunk 127 káreseménynél. Ez azt jelenti, hogy nagyjából hetente 2-3 kárhelyszínen. Volt olyan hónap, amikor 30 kárhelyszínen voltunk, és volt olyan hónap, amikor 6 kárhelyszínen. Ez nagyon-nagyon függ akár a mi csapatunktól is, hiszen ez egy önkéntes csapat, tehát sose felejtsük el, hogy itt mindenkinek van egy munkája emellett. Tehát amikor mi elmegyünk külföldre, vagy nem kell messze menni, amikor mondjuk egy tömeges viharkárnál segítjük a katasztrófavédelem munkáját, akkor mindenkinek le kell rakni a tollat, le kell rakni az éppen az aktuális munkáját, fölvennie a zöld kabátot, és jön a családjától veszi el a szabadidőt, a saját magától veszi el a tényleges szabadidőt, és jön segíteni az embereknek.
És a munkahelyek hogy tolerálják ezt?
A munkahelyek tolerálják, természetesen van olyan szituáció, amikor lehetetlen eljönni, tehát ezt is 100%-osan megértjük, de én azt gondolom, hogy a munkahelyek nagyon tolerálják. Tehát, hogy minden vezető érzi azt, és látja azt, hogy ez nem egy szórakozás, ahova a kollégáik mennek. És azt gondolom, hogy nem csak a kollégáink érzik a társadalmi felelősségvállalásnak ezen a nehézségét, hanem ugyanúgy az ő főnökeik is érzik, és emiatt engedik el. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép gesztus, amikor még szabadságra sem írta ki a kollégát, hanem azt mondta, hogy ő ennyivel tud hozzájárulni, hogy ugyanúgy arra az időszakra kapta a fizetését, amit például Törökországban voltunk.
Káreseményeket említettél, de ugyanakkor beszéltél ilyen személyes tragédiákról is, mint például a 10 éves kislány nem nyitja ki az ajtót. Milyen jellegű eseményekhez vonultatok ki a leggyakrabban?
Ez a viharkár, vízkár és a műszaki mentések, tehát ajtónyitások, ezek, amikre reagálunk, ezekhez vannak felszereléseink. Igen. Amikor valamilyen extra dolog történik, tehát például én Józsán lakom, és igen, a napokban este 8 óra környékén jött a riasztás, hogy egy ház feljáróján egy autó ég. Természetesen otthon este 8-kor nincs semmilyen olyan felszerelésem, amivel meg tudom szüntetni ezt a káreseményt, de van olyan átlagnál nagyobb szaktudásom, és olyan felszerelések otthon, amivel lassítani tudom ezt a tüzet. Tehát bedobtam gyorsan a csomagtartóba 2 porraloltót, bejelentkeztem, hogy elindulok a helyszínre, megérkeztem, egy autó égett egy garázs feljárón, tehát fél méterre a háztól, és porraloltóval és egyéb kézi szerszámokkal lassítani tudtam úgy a tüzet, hogy ne terjedjen át a házra, amíg megérkeztek, a nem tudom, 10 percen belül megérkezett az egyik egység a Böszörményi útról, és megszüntette a tüzet. Tehát, hogy ilyen típusú kárhelyszínekre is vonulunk, de tűzesethez akkor vonulunk, amikor ténylegesen tudjuk, hogy esetleg hamarabb odaérünk, és felderítéssel vagy előkészítéssel tudunk segíteni. Tehát például volt olyan is, hogy szintén nem messze tőlünk egy családi ház tetőszerkezete égett. Oda vonultunk, tudtuk, hogy műszaki mentőként nem tudunk megfékezni egy tűzesetet. Odaértünk, elzártuk az áramot, elzártuk a gázt, az embereket kitereltük, a nagykapukat kinyitottuk, lezártuk az utcát, mert az is fontos, hogy egy tűzoltóautó az nem egy kis jármű, tehát hogy a mozgásához nagyobb részre el. És előkészítettük a terepet, és ezt mindent jelzünk is rádión. Tehát amikor kiérkeznek a vonuló egységek, tudják azt, hogy a áram el van zárva, a gáz el van zárva, emberek nincsenek a helyszínen, a kapuk ki vannak nyitva. Tehát az egységparancsnokok már eleve úgy tudnak gondolkodni, hogy akkor az embereiket hogy tudják minél gyorsabban a tűzesethez irányítani.
Említetted az előbb az eszközállományt is. Mi minden áll a rendelkezésetekre, és mi az, amiben még szeretnétek fejleszteni ezt az állományt?
Idén nagyon nagy eszközfejlesztésünk volt. 30 millió forint értékű új eszközállományt szereztünk be. Itt a mindenféle hőkamera, olyan ipari drón, ami többféle kamerával fel van szerelve, hogy mihez is tudjuk például ezt használni. Külföldön felderítésre megnézni pontosan, hogy van. De ezeket a mindennapokban is tudjuk használni. Tehát például egy középmagas vagy magas épületnél ezt a drónt mondjuk föl tudjuk küldeni a 8. emeletre, és pontosan hőkamerával meg tudjuk nézni, hogy az esetlegesen eloltott mondjuk egyik szoba mellett ége a másik szoba, vagy egy alatta fölötte levő szoba. Szintén a napokban olyan riasztás jött, hogy egy 6 emeletes háznak a kéménye ég, az egyik kéménye volt rajta több, egy ilyen régebbi típusú ház volt rajta több kémény. És az is egy nagy segítség, hogy fölküldjük a drónt, és a kárhelyparancsnok át tudja nézni, hogy akkor hova is a például a létrát, vagy a magasból mentő tűzoltóautó pontosan melyik kéményhez menjen. Tehát, hogy ugye ez egy nagy beruházásunk volt, nyárra az avartüzekhez és az ilyen nagyobb bozott tüzekhez fölkészültünk olyan kvadokkal, amik ilyen vízködel oltórendszerrel vannak felszerelve. Tehát ez azt jelenti, hogy akár egy Hortobágy vagy Debrecen környéki tűzesetnél ezek a kvadok könnyen mozognak területen, és több száz liter vizet tudnak magukkal vinni, és egy olyan porlasztó rendszerrel vannak felszerelve, ami hatékonyan tud a tűz ellen védekezni.
Nem beszéltünk még a képzésekről, ugye ezek folyamatosan mennek, és akkor, hogyha új tag jelentkezik hozzátok, akkor el kell végeznie valamilyen tanfolyamat, képzést, igaz?
Így van, tehát a teljesen alap az, hogy mindenkinek a csapatban megvan az alaptűzoltó képesítése, és ezen felül az egyes szakfelszereléseknek külön vizsgát kell tenni a használatából, tehát például láncfülés kezelői vizsgát kell tennünk, szivattyú kezelői vizsgát kell tennünk. Hogyha valaki már régebb óta tag, és úgy vesszük észre, hogy tényleg aktívan csinálja és jól csinálja, akkor el kell végeznie a megkülönböztető jelzés használatára a PÁV 1-es vizsgát. Emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a lelki képzése. Tehát vannak olyan képzéseink, például most egy hetet voltunk Szolnokon nyáron a honvédségnek egy képzésén, ami egy veszélyhelyzetkezelési képzés volt. Vasárnaptól voltunk péntekig, nagyjából egy 6 napos képzés volt, és a Magyar Honvédség a mindenféle diplomatáknak és egyéb külföldön szolgálatot végző nem csak honvédségi embereknek ad képzést, és az akkori vezérkari főnök engedélyezte, hogy mi is részt vegyünk ezen a képzésen. Nagyon-nagyon hasznos volt. Tehát el sem tudom mondani, hogy egy hét alatt mennyi ilyen típusú tudást szívtunk magunkba. Nagyon jó előadók voltak, és nem csak elméleti, hanem például gyakorlati képzés is volt. A gyakorlati vizsga a csapatnak egy 24 órás vizsga volt, sőt több mint 24, nagyjából 30 óra vizsga volt terepen, úgyhogy kinn aludtunk, saját magunkról kellett gondoskodni, mindent nagyon-nagyon profin megszerveztek. Tehát meg volt egy teljes forgatókönyv, hogy mi mit keresünk ott, mit kell csinálnunk, mi a feladatunk, és nagyon profin meg volt szervezve, és nagyon sokat tanultunk belőle.
Nem tudom, hogy egy ilyen segítő szervezetnél, amelyet te képviselsz, lehet-e tervezni a jövőt, vagy lehet-e valamit mondani a jövőre, vagy a tervekre vonatkozóan, hiszen ugye nektek mindig a váratlan feladatok kínálják a munkát.
Lehet tervezni ezekben az időkben, levonjuk a következtetéseket az elmúlt időszak feladataiból, és megnézzük, hogy hogyan is tudjuk még jobbá, még hatékonyabbá tenni a csapatunkat. Tehát alapvetően mi úgy tervezzük a mindennapjainkat, hogy holnap indulunk. Tehát, hogy a tárolórendszereink, tényleg az utazási pakjainkat úgy összeállítjuk, a listákat, a checklisteket, hogy akkor miket viszünk, meg minden egyre jobban az előző mentésekből tanulva fejlesztjük a protokollokat, tehát, hogy folyamatosan minden nap egy kicsit hozzá tudunk tenni az előző napok kárhelyszínein tapasztaltakból.
Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportjának vezetőjével beszélgettünk.